mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mivel a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 185. dicséretünket énekeljük fennállva, Krisztus feltámadott. Foglaljuk el a helyünket, és 357. énekünket keressük ki. 357-es énekünk így kezdődik. Most mindjárt megnézem, hogy hogy kezdődik. Bizonyos, igen, Jézus, én bizonyalma.
Tőle már semmi
A mi segítségünk, húsvéti ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét halljuk meg, amint az megíratott a mi számunkra. A János evangélium a 20. részének az első 18 versében gyülekezet ezt a szakaszt ülve hallgassa.
A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön, összegöngyölítve, egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte föl, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta. Amen.
Isten tegy áldottá az igéjé szívünkbe fogadását, értek, csendesedjünk el. Magasztalunk téged, édesatyánk, ezen a mai reggelen, különösképpen, mikor még el se ért hozzánk igazán az üzenet, már elért hozzánk a te világosságod, az a lelki-szellemi fény, amelyik az életet jelenti, mégpedig az örök életet. Köszönjük, hogy mi arra felé nézhetünk, annak irányába tájékozódhatunk. Annak fényében vizsgáljuk meg e világnak dolgait, a múlandóságnak dolgait, és annak fényében tudjuk elereszteni azt, ami nem fontos, ami nem tartós, ami nem szükséges. De lássuk meg ennek a nagy evangélium fényében az egy szükséges dolgot. Azt az evangéliumot, amelyet Jézus hirdetett tanítványainak, szeretteinek, és aztán az egész világnak. És ma is ez hirdettetik a mi számunkra. Így kérünk ezért az Isten tiszteletért, hogy ne csak valami szép dolgokra való gondolkodássá váljon, hanem életté, lényeggé, döntéssé váljon. Így kérünk, hogy áld meg az igének minden formáját, amivel ezt hirdeted ma nekünk, az írott igét, a hallható igét és a látható igét, hogy legyen azok számára is nagyon fontossá, meghatározó élményé, akik először élnek vele, és így legyen mindnyájunkkal. Így kérünk téged, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, és akkor, ki jönnek, akkor itt oldalt is föl fognak szabadulni helyek, úgyhogy pici gyerekekkel nem kell ülve maradni. Gyertek csak, a jattost kérem. Jó, így. De, csókolok. Jól van. Gyertek csak, arra törpilek. Úgy körbe tudtok állni, fogjátok meg egymás kezét. Jó, köszönöm szépen. És most azt kérném tőletek, tessenek csak, már közben is nyugodtan fáradni, ott vannak még. Azt kérném szépen, engedd be borókát, úgy, kicsit menjetek hátrébb, hogy széles legyen a kör, mert leesnek már ott a gyerekek. Úgy, most lépjetek fel, hogy mindenki egy helyen legyen, úgy. Fogd meg a kezét nyugodtan, picim, te is, ez az. Na. És akkor egy rendes nagyot köszönjük most, hogy a nép hallja, hogy hogy kell köszönni, jó? Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ez az. A kezemet most szükségem van rá. Nagyon egyszerű a mai nap tanítása. Hát talán, ilyet nem szoktam mondani, a legkisebbek ezt még nem biztos, hogy annyira értik, csak figyeljenek. Elővakaráztam a könyvtárból, az enyémből, csak kettőt, nagyon sok itt lehetne, úgynevezett útikönyvek. Azt tudjuk, hogy micsoda, ugye? Útikönyvek. Hát mielőtt elutazunk valahova, akkor elolvassuk, hogy merre és hova kéne menni. Mit kéne megnézni, mi az, ami igazán érdemes a megállásra, amire érdemes pénzt kiadni, esetleg áldozatot hozni. Hát van itt egy régi, van egy Petőfi Sándor útirajzok, ugye figyelembe ajánlom, meg hát egy újabb akár melyik, ez éppen Burgerland. Na ezt csak azért hoztam, hogy lássuk ennek az útikönyvnek a valóságát, hogy mi a jellemző ezekre az útikönyvekre. Az a jellemző, hogy ezt mindig akkor lehet megírni, amikor már voltam valahol, ugye, utólag. Útirajzot nem írok előre, mert még nem voltam ott, ugye. Akkor Stanley elment Afrikába, még a felfedezések idején, akkor előre nem írhatta meg, hogy mit fog felfedezni, csak utólag. És arra gondoltam, hogy pont most, amikor ugye a konfirmandusainkat is kibocsátottuk, és itt van ez a sok gyermek, Milyen jó lenne, ha egy útirajzot adhatnánk a saját életükről a kezükbe, de hát nem tudunk, majd utólag ők majd megírják a magukét. Ugye én már most elég rendesen írom, visszatekintve már tudom, hogy merre jártam. Ugye? Tehát az élethez nem tudunk útirajzot adni. Ötleteket talán tudunk adni, de arra gondoltam, hát akkor mit tudunk adni? Hát akkor mi a mi tudományunk felnőtteknek? Hát akkor nincs is nagy tudományunk, ha nem tudjuk megmondani, hogy hogyan éljenek. De azt gondolom, hogy vannak bizonyos, fontos dolgok, amiket az úti batyúba bele kell tenni. Az a hangvasült pogácsa. Ha úgy nősz fel, hogy az ott nincs, akkor baj van. Hát mondok néhány hangvasült pogácsát, amit hogy már a gyerekeknek is belerakunk a batyúkba, hát még az ifjúságnak. Ezek a következők, hogy hinni kell, ez bátorság is kell az életbe, gondolkodni kell, én nem tudom megmondani, hogy te merre mented, de gondolkodhatsz, ugye? Aztán dönteni kell merni, felnőttek is figyelnek, ugye? És ha rosszul döntöttem, akkor mi van? Hát merjek korrigálni, változtatni, igaz? Ne legyek se lusta, se gyáva. Ez élethez bátorság kell. Hit kell, ugye, gondolkodás kell, döntés kell, és bátorság a változtatásra. És ha amit elrontottam, akkor nem hiúságból tartom magam, hanem azt mondom, hogy bocsánat, tévedtem. Ha ezt beraktuk a batyuba, akkor utólag, amikor megírod majd te is a magad kis útikönyvét, akkor azt mondtad, hogy egész jól eligazítottak engem annak idején az atyák. Jó? Tehát ezt tudom nektek mondani, és egyébként pedig olvassatok útikönyveket, például Petőfitől ezt a kis útirajzokat. Úgy köszönöm szépen. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm szépen, menjetek. És mi pedig addig keressük ki a 349. dicséretünk első és második versét. Ja, bocsánat, még jobb, a 180. Igen, a Krisztus ártatlan bárány, igen. Megzavart, hogy ennyi gyerek van, ugye? Jó. A töredelmes szívet, ja, igen. Szeretném, a felolvasó teljes ige van előttünk, utolsó versét olvasom fel. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta nekik. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, idézni szoktam húsvétkor a budafoki temető ravatalozójának feliratát, voltam, aki vagy, és leszel, aki vagyok. Hát elég elmés felirat, igaz? És minden egyes temetéskor ezt az üzenetet kell áttörni az ige hirdetésnek, mert mit mond ez a felirat? Ez a felirat azt mondja, amit bizony a Prédikátor könyvében olvashatunk, hogy bizony minden hiába valóság, mindegyik egy helyre kerül, mindegyik porból lesz, és újból porrá lesz. Másod pedig azt mondja, hogy ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történik, ugyanaz fog történni, mert nincsen semmi új a nap alatt. Hát ez egy nagyon pessimista, lezárt gondolkodás. A húsvét nélküli embernek ősidők óta, ugye ez a legnagyobb problémája, hogy átéli a hiába valóságot. És ma arról szólunk az evangélium által, hogy az ember nincs hiába valóság alá rekesztve. Micsoda különbség, amikor azt mondja Jézus az övéinek, közeledik már ugye nagypéntek, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és amit elmentem, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus nem csak a múltját, nem csak az életét osztotta meg a tanítványokkal, hanem a jövendőjét is. János első levelében is olvasunk fontos igéket, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és olyanok lesz, vannak fogjuk látni, amilyen valójában. Ugye, és ez a nagy-nagy evangélium, ez nem egy valami hirtelen jött dolog, hanem már az idők előtte, így mondja Péter levél, hogy a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti érettetek, tudnéli Krisztus, úgy, mint cseplőtlen és hibátlan áldozati bárány. Vagyis az időben látni és tapasztalni a hiába valóságot, a mulandóságnak való alávettetést, de ez a hiába valóság idő vagy ideje, ez lejárt. Ez nekünk talán túl nagy ívű gondolat is. Öregedésben, betegségben, szenvedésben, meghalásban, sírban gondolkodunk. Ezek ellen küzdünk, sokszor valóban heroikusan mindent beleadva, és miért ne gondolnánk ezt egy hősies küzdelemnek. De itt kapjuk a jelt. Ugye, azt mondja az Úr, hogy küzdjél, ne essél kétségbe, de ne feledd a sírt, azt te nem fogod kinyitni. Ha megpróbálnád kinyitni, csak sötétséget látnál, undokságot, halált. De ha az Atya kinyitja, akkor fény árad, mögötte ott van az egész mennyei világ. Mondhatnánk, hogy nem erre számítottak a tanítványok, mert pedig az üres sír hatalmas jel, első szemlélője, ennek a jelnek első olvasója, Magdalai Mária, aki járt ugyan Jézus iskolájába, de itt mégis analfabétának bizonyul, nem tudja olvasni a jeleket. Ugye, vajon miért felejtett el olvasni ebből a jelből, sőt jelekből? Pedig őt aztán valami egész különös módon mentette meg Jézus rettenetes megkötözöttségből, démoni megkötözöttségből szabadította meg Jézus, vagyis ő maga életében a halálból kijött és az életre hívta őt Jézus. Tehát mégse sejt semmit. Vajon miért? Azért, mert kisigényű. A csapás elvakítja, nem lát túl a fájdalmán, és nem is emlékszik Jézus szavaira, mert ő csak a saját gyászát akarja, a holttestet akarja, a sírt akarja, be akar rendezkedni erre a gyászra. Félre ne értsük, a gyászra szükség van, de itt van egy Istentől adott jel, minden eddigit felül múló jel, az üres sír, és nem emlékszik Jézus szavaira és ígéretére. Nem ugrik be. Rendkívüli pillanat, ugyanakkor az egész földi történelem számára véget ért a hiába valóság uralma. De sírban két hírvivő is van, két angyala az Istennek, és valóban a rendkívüli pillanatokban, rendkívüli élmények adatnak, mert mégis Mária Magdalénát választotta ki az Úr arra, hogy hírvívő legyen, és ez kevés az, hogy üres a sír. Ez nagyon szépen lehet bármelyik szkeptikusnak vizsgálni, ugye, és elmenve odáig, hogy igen, történeti tény is lehet az üres sír, de ez nem evangélium. A jelhez kapcsolódik az egyértelmű tartalom is. Gondoljuk csak meg, hogy a kezdet kezdetén is, amikor angyalok hirdetik Betlehem éjszakájában azt, hogy született néktek ma megtartó, ki az Úr Krisztus a városában, az evangélium, és aztán jön, hogy ez lesz néktek a jel, találtok egy kisgyermeket bepójába feküdni a jászolba, és akkor pásztorok, menjünk el, mint Betlehembe, és nézzük meg. És itt a végén, illetve amikor valami új kezdődik, akkor ott van a jel, az üres sír, és aztán megjelenik a hírvívő, itt már egyenesen aztán maga Jézus. Talán nem is kell magyarázni, miért nem ismeri fel Mária, ugye hányszor éljük át kicsiben, valamit nem látunk, nem veszünk észre, amit nagyon szeretnénk, mert közben nem hisszük el, nem gondoljuk, hogy az megvan, és egyszerűen átsiklik rajta a szemünk. Meg kell szólalnia Jézusnak, néven kell szólítania Máriát, de az evangélium Krisztus feltámadására akkor lesz élő valósággá, akkor jön át, ha személyessé válik, ha néven nevez. Nem a másik hitéből, lelkesedéséből veszek valamit, így kezdődhet, ugye oda visz valahogy, közelébe visz, de valóságá, új látásá akkor lesz, amikor néven nevez az Úr. És a régi mester tanítvány viszony itt már nem érvényes. Mária még ebben mozog, mert itt már Isten és ember viszony van, és innen jön már a megbízás, hogy mondd meg nekik. És most mellé tesszük a másik felét a történetnek, ugye Mária első jelzésére Péter és János kimennek a sírhoz, inkább kénytelenek kimenni, mert egyébként azt mondja az írás így, hogy bezárkóznak, szomorkodnak, ahogyan olvassuk a továbbiakban, féltek, elbarikádozzák szinte magukat, összekapaszkodnak, valóban egyfajta gyászmunkába kezdenek, nyilván nem csak a csalódást, a fájdalmat mondják el újból is, újban emlékeznek a régi szép napokra is, és ez nagyon fontos, ez a gyászmunka, sokszor elmondani, hogy mi is történt, hogy volt régen, és lassan-lassan elkezd az ismétlésekre oldódni a gyász. Ezt el kell végezni, ez nagy baj, ha az ember életében ez nem történik meg, és akkor jön ebbe a helyzetbe egy újabb csapás, ki van nyitva a sír, és sehol sincs Jézus teste. Ez teljesen kizökkenti a tanítványokat, vajon ki vagy mi lehetett az sírgyalázás. De még hótában sem hagyják megnyugodni. Háborús időkre jellemző, és sajnos nem csak a háború jellemzője, a sírok szétdúlása, vannak helyek, ahol nem kell ez háború se. De éppen ezáltal elvenni a múltat, egy újabb fájdalmas veszteség, hogy a gyászban még a múlt sem marad meg, mert nincs meg a halott, üres a sír. Hát ők is írástudatlannak bizonyulnak, illetve elsősorban ugye Péter, János nagyon szemérmesen ír, azt mondja, hogy látott és hidd, de ezt még elrejti magában, nincs felhatalmazása, de megjegyzi az írás, hogy még nem értették ugyanaz írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. Ott a jel, az üres sír, ott az írás, a proféták serege, Jézus szavai. De Péter még ott tart gondolatban, ahol ugye annak idején Cezária Filippiben, amikor Jézus az ő haláláról beszél, ments, Isten Uram, ez nem történhetik meg veled, de a kereszthalálra értette, de a feltámadásra is igaz ez, És ezért nem tud Péter olvasni a jelekből is, nem szólal meg benne az írás, nem tör át Jézus feddő szava sem, hogy távozz tőlem, Sátán, ugye nagyon kemény szavak voltak ezek, mert nem Isten szerint gondolkodsz, hanem az emberek szerint. Az Isten szerint való gondolkodás az, amikor aztán számomra az evangélium valósággá lesz. Pedig nem csak egy jellel, egy egész jelbeszéddel van dolguk, különös ez, hogy a gondosan összehajtott, elhelyezett kendő is ott van, ez nem véletlen, hogy ez nem egy meggyalázott, feldúlt, lepiszkolt vagy megrongált sír, ugye sírrablók nem szoktak takarítani, ugye. Jézus, illetve János azonban valamit sejt ebből jelekből, sőt a sejtés bizonyossággá válik, ugye a jel, az üres sír és az ige együtt lesz Krisztus bizonyossággá. De tegyük azért személyesebbé a dolgot, jeleket kapunk, olykor drasztikus jelzéseket, lehet egy sír, betegség, veszteség, elbukás, de akár még nagy öröm is érhet bennünket, nem igen tudjuk mégse olvasni a jeleket. Mi analfabéták vagyunk, ezt be kell ismerni, mind a kívülről, mind a belülről jövő jelzésekhez a legtöbbször kell hozzá az Isten igéje. Kell hozzá az angyali üzenet, hogy aztán személyes és cáfolhatatlan élménnyé váljon. Személyesen az Úr megszólít engem. Ez az áttörés igazán az Isten jövendője. Itt kezd beáradni az én életembe. Ez fogja teljesen átértékelni a jelenemet és a múltamat. Új fénybe állítja, és ebbe az újraértékelésben, átgondolásban születik meg igazán a remény. Már nem a múlt a leghosszabb, hanem a jövő lesz beláthatatlan, a jelen pedig ennek a jövendőnek igazából csak a kapuja, előszobája. Ugye az a hely, ahol éppen ezért, ahogy Jézus mondja egy helyen, hogy kérni kell, keresni kell és zörgetni kell a jövendő kapujánál a jelenben. Mert maga a feltámadott az, aki odalép hozzánk. És azt mondja a tanítványoknak, ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Ezt ígéri a prófétákon keresztül, hogy engem keressetek és éltek. De akár Máté evangéliumára is gondolhatunk, hogy keressétek először az ő országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak néktek, ezek mindez, amit általában kérni szoktunk. És meg se várja azt, hogy zörges, hiszen ugye, így mondja a jelenések könyvében a feltámadott Úr, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Megelőz engem, mire összerakom, mire kidadogom az üzenetet, már megszólít, néven nevez, új élettel ajándékoz meg, ez a húsvét igazsága, evangéliuma. És akkor, amikor halljuk ezt az evangéliumot, örömmel melegszik tőle a szívünk, akkor itt vannak a jelek az asztalon, a jelbeszéd, amelyik ugyanazt az evangéliumot mondja el Krisztusról, a kenyér és a bor, hangzik Jézus beszéde, ígéretei, szólítson mindnyájan bennünket néven a falat kenyérrel, a korty borral, legyen húsvétünk általa, legyen áldott az ő szent neve. Amen. Ráfelelő énekül énekeljük a 349. dicséretünk első és második versét. 349. dicséretünk első és második verse.
Thank you.
Hallgassátok meg, miképpen szerezte a minunk Jézus Krisztus a úrvacsora sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz, egy Pál apostol így örökíti meg nekünk ezt a az első Korintusi levél 11. fejezetében, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, ezt mondva, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Ezért most meg kell próbálni magunkat, mégpedig bűneink megvallásával hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy most itt állhatunk a te asztalad előtt, meghívásunk van, és ebben a meghívásban nagy ajándékot kapunk. Együtt lehetünk a te asztalodnak vendégei, és élhetünk mindazokkal a javakkal, amiket azoknak adsz, akik nyitottak és készek, akik nem szeretnének telítődni a saját nyomorúságaikkal, bűneikkel, hanem leszeretnék azt tenni. Ez pedig egy módon lehet, ha megvalljuk neked, megvalljuk a magunk sokféle nyomorúságát, és ezt tedd most személyessé, hogy ki azt mondja el neked, ami a legjobban bántja, rongálja, tönkreteszi belső világát, környezetét, családi életét, jövendőjét. Te látod azt, hogy mennyi gondolatban, mennyi szóban, mennyi tettben elkövetett nyomorúság terhel minket, nem is beszélve mulasztásainkról. De most kérünk azért, hogy vedd el és bocsásd meg, és töltsd be bennünket a te bűnbocsánatodnak örömével és szent lelkednek ajándékaival. Most pedig magunkat megalázva elmondjuk a közös bűnvaló imádságunkat az 51. Zsoltár szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én vétkeimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, megvallottuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, nem kételkedem a ti hitetekben, de anyaszent egyházunknak a rendje szerint felteszek néhány kérdést, és erre válaszoljunk hallható szóval, imáron megértve mindazt, amit elénkbe tárt az Úr. Először is kérdezem, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára, s lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét, felejétek, hiszem és vallom. Másodszor hiszitek, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Én ezt hiszem és vallom. Harmadszor ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat, élő szent és Istennek kedves áldozatul, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája. Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk, ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most foglaljuk el a helyünket, és úrvacsorázni fogunk a következőképpen. Kérem a konfirmandaltakat, már innáron megkonfirmáltakat, hogy jöjjenek, álljanak ide félkörbe. Ők kehelyből fognak úrvacsorázni, és amikor a helyüket elfoglalták, akkor majd a többiek a megszokott rendben, hát nem tudtuk a hozzátartozókat egy csoportba velük, ugye ahhoz sokan vannak, hál' Istennek. Úgycsak álljatok fel, és közben keressük ki az énekes könyvünkből a 424. éneket, és szeretném még azt mondani, hogy az elmúlt időszakban ugye a Vanda sokat foglalkozott velük, meg Gergő is sokat foglalkozott velük, úgyhogy így közösen fogjuk ezt a úrvacsorát végezni Vandával. Tehát 424, ó, mely boldog az új ember éltében.
Thank you.
Kedves testvérek, így szereztem Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába tér, hagyj kérjem és intsem. Magában az Isten kegyelmét hiába valóván ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. És meghajtjuk a fejünket háladó imádságban, eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked az elvett javakat. Hadd kérjünk arra, hogy ezek tartós lelki javak legyenek bennünk, azaz kísérjenek el bennünket, munkálkodjanak bennünk, formáljanak, úgy, mint a te ígéd és a te szent lelked. És emlékeztess bennünket a mi fogadásainkra, hogy azt teljesíteni tudjuk. Ne pedig valami fáradtsággal, és ne pedig valami kedvetlenséggel, hanem örömmel, boldogan, mint a te gyermekeid, akik szabadok, akik örökösök, akik még többet és többet szeretnének megtudni a te igazságaidból, és azok szerint élni. Hadd könyörögjünk most különösen azokért, akik megszomorodva vannak itt az ünnepen, akik az elmúlt héten megálltak ravatal mellett, elvesztették szerettüket, hadd könyörögjünk érettük, és köszönjük minden új életnek a jelét, amelyet tapasztalunk, együtt éljük meg a legtöbbször ezt a kettőt. Így kérünk téged betegekért különösképpen, kérünk a magányosokért, az egyedül valókért, a megszomorodottakért, a megterheltekért, de kérünk a gyermekeinkért, a kicsinyekért, azokért, akik dolgoznak, és még különösen azokért, akiknek nincs éppen munkájuk, és könyörgünk az idősekért, akikre épp olyan nagy szükség van, mint a gyermekekre, mert együtt lesznek ők a jövendő a te népedben. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, és most különösen elédbe visszük az üldözötteket a világban, akikről most már végre felébredve a lelkiismeret szava szól, hiszen éveken, évtizedeken keresztül üldözték, gyilkolták őket, te mártírjaid, akik ott vannak az oltár alatt, és kiáltják, meddig még te nálad vannak az idők, az igenek és a nemek. Ne átbízzuk ezt, de mégis könyörgünk értük, és kérünk a mi hittestvéreinkért, nemzeti testvéreinkért, akik ime újra kezdenek éhezni, szükséget látni, azok, akiknek van, meg tudják osztani velük. Légy velünk az ünnepek utáni mindennapokban, áldj meg és őrizd meg bennünket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Holnap ugye húsvét második ünnepe van, és kérem, hogy jöjjünk el, legátusunk lesz, a teológusunk Pető Gergő, immáron ugye hatodévesként, és mint legátusra gondoljunk arra is, hogy ilyenkor támogatni szoktuk, és gyűjtünk az ő tanulmányaira. Kedden bibliaórán presbiteri gyűlés van, szerdán a megszökött idők, vagy alkalmak vannak, babamama kör, bibliaóra, bibliakör, csütörtökön reggel is, pénteken az elsős konfirmáció, azt nem sem megy tovább, és az Ádám kör 7 órakor Topalánszki Ákosiknál lesz, szombat délelőtt pedig hittan, és vasárnap pedig a rendes istentisztelet, úgy mondjam, szeretett vendégséggel. A mai napon Fóris István presbiter testvérünk olvasta az igét, köszönjük a szolgálatot. Az elmúlt héten kétszer is megálltunk ravatal felett. Utolsó útjára kísértük ki Farkas Lajosné és Tál Erzsébetet 89 éves korában, A vigasztalás igéit a példabeszédek 16. része 31. verse alapján hirdettük. Igen szép, ékes korona a vénység, az igazság útában található. Végső búcsút vettünk Falvainé Szabó Edittől 72 éves korában. A feltámadás igéit a Jób könyve 19. része alapján hirdettük, mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. A gyülekezet hordozza imádságban a megszomorodott szívűeket, és őket minden koron, természetesen mindenki mással is szeretettel várunk a közösségünkbe. Átadnám a szót akkor Gondnok úrnak.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit húsvéti istentiszteletünkön, különösen azokat, akik először vannak közöttünk. A tegnapi nagyszombati ima délutánon 19-en vettek részt a lélekemelő közösségbe, ami imával töltötte meg a mai istentiszteletre készülve a templomot. Köszönjük a szervező feleségemnek, Németné Pötördi Zsuzsanna szolgálatát. Az április 7-i, tehát keddi presbiteri gyűlés meghívóját a pénztárosi asztalnál kérjük írják alá a presbiterek, de minden érdeklődőt szeretettel várunk. Április 12-ére, tehát jövő vasárnapra zsinatunk elnöksége adatokozást hirdetett kárpátaljai testvéreink javára. A pénztárosi asztalnál ma is lehet erre a célra adakozni, nem csak a pénztárosnál, hanem Szalontai Zsuzsánál is. Egy külön szolgálat és szerencse az, hogy gyülekezetünkben jó néhányan szolgálnak a különböző szeretett szolgálatoktól, gondoljunk rájuk is, és ilyen szempontból előnyben vagyunk hozzájuk, és lehet fordulni, ha információra van szükségünk. Április 19-én tavaszi csembaló koncert lesz, az előadó Borsányi Márton egyedi legújabb hangszere lesz bemutatva, itt van már a hangszer, és utána a hangszer bemutató is lesz, szórólapot vigyük magunkkal, és hát akit lehet, azt hívjunk. Ugyanígy érvényes a hívogatás az 1%-okkal kapcsolatban is. Sokan nem tudják, hogy hova adják, vagy nem adják sehova az 1%-ukat. Ilyenkor, hogyha egy jó akaratú ismerős mondja, hogy ő tud egy jó helyet, akkor lehet ajánlani közegyházat is, illetve alapítványunkat, ami a táborokat, gyülekezeti, ifjúsági alkalmakat támogatja, és a diakóniát is. Kérjük a testvéreket, hogy segítsenek a óvodánk iránt érdeklődőknek a értesítésébe, illetve hát ez már nagyjából meg is történt. Az óvodában a felvételi döntés április közepére várható. Az iskolába felvettek névsora elérhető az iskola honlapján. Hallottam így istentisztelet előtt ilyen rémhíreket, hogy mi családi állapot szerint megkülönböztetünk gyerekeket, ilyesmiről szó sincs, és nem is tudom, hogy ez honnan terjed, de ha bárki ilyet hall, akkor jöjjenek hozzánk, és konkrétumokra kérdezzenek rá, hogy kinek, mit, mikor, hogyan mondtak, mert hát sajnos ez előfordul, hogy rémhírhordozók is vannak körülöttünk. Még van néhány hely a május 29. mezőpaniki kirándulásra, Szalontai Károlynál lehet jelentkezni, illetve tartaléknak lehet jelentkezni a gyülekezeti táborra, az már nagyjából megtelt, nála Pap Tamás presbiternél. És hát az iratterjesztésbe levő sok könyvet ajánlom a testvérek figyelmébe, érdemes elvinni, és hát a hírlevél is megjelent, hála Kavonai Gyöngyi presbiter testvérünknek, ezt is vigyük el és olvassuk, hogy valóban jó értelemben sugárzó gyülekezet legyünk. Köszönöm szépen!
Korrigálnom kell a gondok urat sajnos, mert a több nevűséget nem támogatjuk. Úgyhogy van bizonyos megkülönböztetés, kétségtelen. A befejezésünk, a himnuszt fönnállva elénekeljük, és aztán 178. énekünkkel befejezzük.
Jó kedvel fősít.
mindenkinek áldott ünnepeket, áldás békességet.